Isten igéjét Máté evangéliumából fogom felolvasni, a 7. rész 6. versétől. Talán mindannyian tudjuk, kivétel nélkül lesz az igét, a gyerekeket esetleg lehet, hogy nem tudják. De ez egy nagyon jól ismert igerész, Máté evangéliuma 7. részének a 6. versétől olvasom a 13. verséig. Nem jól írtam fel, elnézést. Máté evangéliuma 6. rész, 9. vers és a 13. Fennállva olvassuk el együtt is. Tehát Máté 6, 9-13. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kérünk téged, Úr Jézus, aki erre az imádságra tanítottál bennünket, annak mélységeit is, titkait is ismertesd meg velünk, hogy szellemben növekedjünk, és a te dicsőségedre mind inkább tudjunk élni. Kérünk, Urunk, hogy amikor ez az ország most a választás alkalmával a négy kezébe teszi le a hatalmat, a te gyermekeid a te kezedbe tehessék le azt, tiéd lehessen a döntés, a választás, és legyen meg a te akaratod, Uram, közöttünk, és itt a földön úgy, ahogyan a mennyben. Amen. Foglaljuk el. Bibliában nagyon sok imádság van, és talán az összes imádság közül ez a legismertebb, vagy a mi atyánk, amit ugye sokszor szoktunk emlegetni, idézni, református testvérek minden egyes istentiszteleten elmondják. Hát talán nem is rossz szokás ez, de azért ki is üresedhet. Úgyhogy a legjobb, hogyha szívvel és hittel imádkozzuk, de tudva azt, hogy mit is jelent, mit is takarnak ezek a kifejezések. Némely részét nem is olyan könnyű megérteni ennek az imádságnak, és én most az egyik ilyen résszel szeretnék foglalkozni, arra helyezve a hangsúlyt, és csak arról beszélni, ami a 10. versben van megírva. Ennek is a második hosszabb fele, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Egy olyan téma ez az egyetlen mondat, egy olyan témát ölel fel, és kezd el megnyitni, amiről azt hiszem, hogy egy olyan igehirdetés sorozatot lehetne tartani, hogy hónapokig csak erről lenne szó. Én most nem fogok ennek így a részleteibe belemenni, hanem szeretném az ívét megadni ennek a témának, mit jelent ez, hogy legyen meg a te akaratod, földön, mint a mennyben, és erre szeretném egy picit rányitni a szemünket, hogy ezzel foglalkozunk, erről gondolkodjunk. Nagyon-nagyon fontos téma ez a hívő ember számára. Egészen odáig tudunk visszamenni, amikor ezt a témát elkezdjük boncolgatni és kifejteni, hogy miért is vagyunk mi itt a világon. Miért teremtette Isten az embert? Úgy gondolom, hogy ezzel többet kellene a hívőknek foglalkozni. Mi végre? Mi jogból? Mi célból? Nagyon keveset foglalkozunk azzal, Isten miért szólt bele az életünkbe? Sokszor csak leragadunk annál, hogy beleszólt az életünkbe. és ennek örülünk, vagy éppen lázadunk ellene, de hogy mi volt ennek az oka, és mi ennek a célja. Miért teremtette meg Isten az embert? Amikor ezt a mondatot vizsgáljuk, akkor egészen idáig el kell menjünk, majd meglátjuk szépen, hogy milyen jó kis összefüggés van itt a kettő között. Mi végre teremtette Isten az embert? És mi okból teremtette Isten az embert? Én egy kettős választ tudok erre adni. Az egyik, hogy azért teremtette Isten az embert, mert Isten egy társra vágyott. Azt olvasjuk Ádámról, hogy Isten mondja róla, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. De Ádám Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, tehát ha Ádámnak nem jó egyedül lenni, itt bűntelen volt Ádám, akkor ő Istenhez hasonlít ebben. Istennek sem jó egyedül lenni. Akinek a szíve tele van szeretettel, az akarja, hogy ezt a szeretetet valahova ki tudja önteni, meg tudja mutatni. Sok leány már lánykorában mondja, hogy szeretnék gyermekeket. Annyira szeretném cirógatni, nevelni őket. Van egy természetes vágy. Hát a fiúkban talán kevesebb van, azért mondom a lányokat, mert lányoktól többet hallottam. De pláne már, amikor összeházasodtak, és esetleg nem jön egyből a baba, aki szeret, az akarja, hogy legyen, akit szeressen. Isten ezért alkotta az ember. Nem a természeti világot, az anyagvilágot szereti Isten, vagy nem ott mutatta meg leginkább az ő szeretetét, nem az állatvilágban, vagy a növényvilágban, nem az angyalvilágban, hanem az embervilágban, az ember társának teremtette. Ez egy nagy kiváltság. Mi azért vagyunk teremtve, hogy Isten társai legyünk. Mi illünk Istenhez, testvér. Ez egy nagy dolog. Az ember az illő társ az Istenhez. Nem az angyalok, pedig azok bűntelenek. Hát mi is elveszítettük a méltóságunkat, de Isten visszaadja ezt, majd erről később még szólunk. Tehát társnak, beszélgető társnak is, és élettársnak is, most ezt jó értelemben értsük, élete, Isten élete társa az ember lehet. De nem csak azért alkotta Isten az embert, hogy az ő társa legyen, hanem azért, hogy a munka társa is legyen, a segítő társ. Ugye a feleségre mondja Isten, hogy adok neki segítő társa. Mennyegzői Isten tiszteleteken szokták ezt összekeverni, hogy ti egymás segítő társai vagytok. Hát, ez nem így van. Az asszony a férfi segítő társa, de ebbe most nem megyünk bele mélyebbe. Az ember a segítő társa Istennek, ugyanis Isten elgondolt valamit, Istennek terve van, Isten szeretne valamit csinálni, és ezt az anyagvilágban akarja Isten véghez vinni, vagy legalábbis egy jó részét, vagy egy nagy részét az ő tervének, az ő gondolatának, itt a Földön, itt az anyagvilágban. És az embert bízta meg, te legyél az, aki megvalósítod az én gondolatomat, aki segítesz nekem abban, hogy amit én elterveztem, az véghez vigyük együtt. Hogy legyen meg az ő akarata úgy a Földön, ahogy a mennyben is. Az embert választottak ilyen segítőtársnak. És az ember alkalmas is volt arra, hogy ezt a feladatát elvégezze. Isten akart valamit ezen a világon, hát, hogy igazából mit akart, ezen sokat lehet elmélkedni, hogy mi keresztül húztuk az ő számítását a bűnesettel, az biztos. Hát Isten bűntelennek teremtette az embert, és az ember megmentésén Isten eredetileg nem akart fáradozni, valami más dolgunk lett volna, műveld és őrizd a Földet. Ez lett volna a dolgunk. Hogy azt ez is mit jelent pontosan, el lehet rajta elmélkedni. De mivel bűnbe estünk, Isten azóta az ember megmentésén fáradozik, és mi ebben lettünk neki segítőtársak. Tehát még a bűneset előtt az ember alkalmas volt arra, hogy az Istennek a segítő társa legyen. hogy történt ez? Hogy van felépítve az ember? Hogy van megalkotva, hogy ennek a célnak meg tudjon felelni, miközben Isten ez illő segítőtárs? Hát erről szoktam beszélni elég sokat igehirdetésekben is, hogy én fontosnak tartom, és sok mindent megértettem már ezáltal, hogy az ember először volt por, aztán kapott Istentől szellemet, lehelletet, és így lett élő lélekké. És ennek megvan mind a maga feladata. Ugyanis a szellemünk érzékeli a mennyei világot, az Isten világát. És az élő szellemmel rendelkező, megteremtett, még bűntelen ember látta Istent, hallotta Istent, és tudta venni a mennyből az adást, hogy Isten akar valamit. Hogy én hol műveljem a Földet, mint műveljem a Földet, akar valamit. És ez a szellemi érzékelés beérkezett a lélekbe, a lélek dolgozt el mindent, amit begyűjt a test és a szellem. A lélek egyből ráhangolódott az Isten akaratára. A lélek az, ami irányítja az ember, de ez önálló. Tehát önálló a lelkünk, és önkéntesen végzünk mindent, önkéntesen szakadt el Istentől az ember, de az elszakadás előtt önkéntesen hajtotta oda a fejét, mint az ének előtt is, és adta oda magát Istennek. A lélek, amelyben az értelem, az érzelem és az akarat lakozik, a lélek átvette Isten akaratát, megértette Isten akaratát, ráérzett Isten akaratára, és akarta azt, amit Isten akart. Ráhangolódott arra, amit a szellem érzékelt a mennyben. És mikor ez megtörtént, akkor Isten úgy alkotta meg az embert, hogy véghez tudja vinni azt az isteni akaratot itt a Földön, ami a mennyben született, az ő testi munkáján keresztül. És az ember munkálkodott, az ember dolgozott, és a teste így a szellem szolgálatában állt, amelyben Isten lakozott, amelyben szólt Isten, amely éber volt és nyitott a mennyei világ felé. Tehát igazából egy szellemtől, mennyből induló szellemen és a lelken át, a testen keresztül a földre irányuló munkavégzés volt ez. Ez a folyamat. A mennyből a szellembe, szellemből a lélekbe, lélekből a testbe, és a testen keresztül pedig a földön hat. Munkálkodik az ember. És mi történik? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön. Az Úr azt mondja, hogy kapád meg a virágokat. És akkor a szellemem érzékeli, mert mi más érzékelné? Hát emberi füllel nem lehet Isten hangját hallani. Nem is hallják az emberek, akiknek pedig van emberi fülük. Bejön a lélekbe ez a szellemi információ. A lélek azt mondja, nagyon jó dolog virágokat kapálni. Örülök, Uram, hogy ilyen szép feladattal bíztál meg. És fogja a kapát az ember, és megkapálja a virágokat. Tehát megtörténik az, amit Isten akar, megvan az Isten akarata a Földön. Hát, sántít a hasonlat, mert a bűneset előtt nem volt gaz, amely megfojtotta volna a világokat. Minden harmóniában él. Lesz majd még ezer évig egy ilyen viszony a Földön, amikor nem lesz szúnyog, meg gyilkolászás, meg ragadozás, meg egyebek, de most megint csak nem ez a témám. Na a lényeg, hogy Isten akarata meg tudott valósulni a Földön, mert az ember úgy működött Isten társaként és Isten munkatársaként, ahogyan kellett. Na, ezt a munkatárs kapcsolatot szüntette meg a bűn. Mi történt? A szellem meghalt, amelyik napon eztek bizonnyal meghaltok. De dobogott a szívük tovább. Tehát itt Isten nem a fizikai testre gondolt, nem is a lelki életre, hanem a szellemi életetek fog elpusztulni. Vigyázzatok, mert nem fogtok engem hallani, és nem fogtok engem látni. Az ember a családságnak hitt, és meghalt a szelleme. nem látta, nem hallotta Isten, ha mégis olyan közel jött Isten, hogy érzékeltette magát, akkor megijedt az Istentől és elhúgy. Tehát egy szellemi kavalkád halálnak nevezi ezt. Nem az a halál a Biblia szerint, ami nem működik, hanem ami Istentől el van szakítva. Az a halál a Biblia szerint, ez így értsük. Tehát van egyfajta szellemi élete minden embernek, a gonosz szellemek is ezen keresztül tudnak munkálkodni, de ez Istentől el van szakítva. Az a halott, ami Istentől el van szakítva. Mindegy, hogy dobog a szíve, vagy nem dobog. Mi az életforrását a szívdobogáshoz viszonyítjuk, Isten meg azt mondja, én vagyok az életforrása, nem a te dobogó szíved. Ezért él az is, akinek megáll a szíve, ha Istennel kapcsolatban marad. De megint nem ez a témánk, csak érintettem ezt is. Tehát mi történt? Meghalt a szellem. A mennyben megfogant akaratok, gondolatok, hogy jutnak így el az emberhez? Sehogy. Egy másik király lett, az én. A lélek lett a király. Az én, a személyiség. És a személyiség kezdte megmondani, mi legyen, mi a jó nekem, mit akarok. És az ember ki lett szolgáltatva a saját akaratának. Én most ezt akarom, én most azt akarom. Az ilyen megzavart ember olykor Isten kegyelméből rájön erre, de legtöbbször nem látja, önmagának is ellentmond. Mint mondjuk a munkahelyen egy főnök, aki nagyon akaratos, általában a főnökök akaratosak, mert a hatalom ezt az akaratot felerősíti, megerősíti. Akar is az ember ezért hatalmat, mert ott tudja az én kitombolni magát. És néha egymásnak ellentmondó utasításokat ad. És ő gabajodik bele. Miért csináltad ezt? Egyszer Kálmán mesélt egy ilyen esetet a katonaságnál, hogy a tiszt ráparancsolt, hogy írjon le valamit. Aztán azt parancsolta, hogy vigye őt el valahova kocsival. És Kálmán, az utóbbi parancsolta, hogy vigye kocsival. Kálmán ott volt a kocsival. Kiderült, hogy nem lett leírva, aminek le kellett, mert ő írnok is volt, meg sofőr is. Miért nem írtad le? Hát mert azt mondta, hogy jöjjek ide, és itt voltam az autónál. Magát kellett elvezetnem. Hát ki volt a hibás? Kálmán. És ő lett megfenyítve, ezért pedig egymásnak ellentmondó, mert Isten nélkül káosz van. Nem csak egymásnak mond ellen az ember önmagán belül, hanem az egymás mellett élő emberek is keresztbe kasul akarnak, keresztbe kasul éreznek. Akit szeretek, az gyűlöl, akit gyűlölök, az szeret. Tehát keresztbe kasul van. Istennél nem volt ilyen káosz, de mikor az én kezdett el uralkodni, és mindenki egy én, és mindenki egy király, akkor onnan már egy nagy felfordulás van. És a testünket arra használjuk fel, hogy a saját akaratunkat tudjuk megvalósítani. És olyan építmények, olyan találmányok, olyan gyártmányok születnek, olyan társadalmi rendszerek, olyan családi élet születik, amit mi képzelünk el saját magunknak. Olyan dolgokat valósítok meg, amit én gondoltam ki, mert nincs már Isten akaratának a vétele, hanem van egy saját önző akaratom. Van egy saját érzelemvilágom, amely szeszélyes. Egyszer van kedvem dolgozni, és olyan jól esik dolgozni, és nézzétek meg, én csináltam ezt. Máskor nincs kedvem dolgozni, és hagyjatok békén, és most még pihenni akarok, vagy lustálkodni, vagy kirándulni, vagy munkanélkül pénzt szerezni. Mert most ehhez van kedvem. Egyik nap aktív vagyok, másik nap passzív vagyok. Egyszer szeretek, egyszer gyűlölök. Egyszer akarom azt a társat, máskor nem akarom azt a társat. Se veled, se nélküled. Bonyodalom és káosz van. És lehet, hogy kívülről csillog és villog, mint mondjuk egy szép város, egy nagy város, amely hatalmas toronyházakkal, gyönyörű épületekkel, csodás terekkel van feldíszítve, virágágyásokkal, de csupa én, istentelen énnek a gondolatai, az akaratai. Az első ilyen nagyváros volt Bábel, későbbi Babilonnak a helye, amely mindig is a világbirodalmaknak a jelképe volt, ahol az emberek azt mondták, csináljunk magunknak, nem Istennek, meg nem Istennel, mi együtt csináljunk, úgy, ahogy mi kigondoltuk. Hát Isten azt mondta, hogy nem. ilyenné vált az ember, hogy az én ült a szellem helyére, a lélek került, hát ez a magyar nyelvben ez egy totálisan igaz dolog, még nyelvtanilag is, mert a szellem meg a lélek dolgok nagyon összekeverednek, és nem is szeretik használni némelyek, mint tudományosan is ezt alátámasztják, én máshogy látom. A szellem helyét elfoglalta a lélek, az én, és minden úgy van, ahogyan én akarom, ahogyan én szeretném, ahogy én kigondoltam. Az Úr Jézus azért jött, hogy visszavezessen bennünket az Istenhez. Ismét éljünk, ismét kapcsolatba kerüljünk Istennel, és ismét érzékeljük a mennyei valóságot, az Isten akaratát, az Isten érzelmeit, az Isten gondolatait megismerjük, és megcselekedjük. És azt mondja az Úr Jézus, hogy legyetek ilyenek, akik kapcsolódtok Istenhez. Legyetek olyanok, akik akarjátok az Isten akaratát, érzitek az Isten érzelmeit, és tudjátok az Isten gondolatait. És imádkozzatok így, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Én vállalom, Uram, hogy rajtam keresztül ez megvalósuljon. Én akarom szellemileg érzékelni a te világodat, akarom, hogy a lelkem átigya ezt, és meg akarom csinálni, amit a mennyben kigondoltál, hogy itt a földön meg legyen. Ez egy csodálatos dolog, amikor az ember vállalja, és szív szerint kimondja. Ugye, amikor így vesszük az úri imádságot, akkor mennyire komoly dolog ez? Mennyire veszélyes dolog ez, ami óemberünkre nézve, és mennyire nagy áldozatot, és egy egész életformát, az egész életünknek az átformálását követeli meg. Csak ez az egy mondat. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Csak az Úr Jézus nem részletezi, de benne van, csak rajtam keresztül. Beszél a mennyről, a földről, de igazából az egyénről beszél. Rajtam keresztül, Uram, és te imádkozzál így, és jöjjél rá, hogy itt rólad van szó. Te mennyei dolgokat kell, hogy fürkész, és e világban munkálkodnod kell. Hát hogyan működik ez? Hogyan valósul meg? Most ezt a folyamatot, amit úgy áttekintettem, röviden, azt most egy picit hadd részletezzem. Hogyan ismerjük meg az Isten akaratát? Hogyan működik ez a szellemi tájékozódás? Hogyan gyűjtjük be az információt a mennyből? Erről is nagyon sokat lehetne beszélni. Azért mondtam, hogy körülbelül 20 ige hirdetés már el lehetne mondani ezekről a témákról. Erről lehetne már egyet tanítani. Az egyik pányoki táborban egy hétig ez volt a téma. Hogyan ismerem meg Isten akaratát? Az én prédikációm a több pontjának az egyike. Csak most itt egy 45 percen belül mondjuk, vagy 40 percen belül. Tehát úgy gondolom, hogy két alapvető módon tájékozódunk. Pál apostol is említi ezt az Efezusi levél első részében. Imádkozom értetek, hogy teljesedjetek be bölcsességnek és kijelentésnek szellemében. Hogy megismerjétek őt. Bölcsességnek, kijelentésnek szellem. Kétfajta kijelentés áll előttünk. Van egy lezárt kijelentés, amelyhez aki hozzátesz, vagy aki elvesz belőle, arra átok száll, így mondja a Szentírás maga. A Biblia ez a lezárt kijelentés. Ez nem fog változni, nagyon jó, hogy van Biblián, mert van egy stabil pont az életünkben, amely stabil pont is fog maradni örökre, soha nem változik meg benne semmi. De ez a lezárt kijelentés, ha így önmagában lenne, száraz lenne. Vagy nagyon sokféleképpen lehetne értelmezni, értelmezzük is, én is benne vagyok, én is valahogyan értelmezem. Mások máshogy értelmezik, mások ugyanúgy, mint én ugyanúgy, mint mások. Sokfajta biblia értelmezés van. De mégiscsak muszáj, hogy valahogyan ezt a száraz betűt, ezt a lezárt kijelentést felfogjuk, értelmezzük, és kapjunk olyan területeken is vezettetést, amit a Szentírás mondjuk nem szabályoz. Vannak ilyen területek, mondjuk dohányzás. És mégis a hívőknek erről van véleményük. Azért, mert nem csak a bölcsesség által próbálom kutatni az írások értelmét, hanem Isten szelleme vezet, és ad újabb és újabb kijelentéseket, testvére. Kapunk vezettetéseket az Úrtól. Olvasom a Bibliát, és mindig mindenütt jó olvasni, de egyszer csak különös melegség jár át az egyik igeversnél. Egyszerűen az érzelmeim fel lesznek korbácsolva, egy hatalmas öröm önt el, vagy éppen izgatottság, vagy nyugtalanság, és egyszer csak valamit megértek. Isten szólt hozzám, kijelentést adott nekem. Tehát megtöltötte a halott betűt, Isten szelleme élettel járta át. És amit eddig bölcselkedtem felette, gondolkodtam rajta, az most egy mennyei érintéssé vált ebben a pillanatban az életemben, és tudom, hogy mihez kell szabjam magam. Máskor éppen fordítva van, kapok valami álmot az Úrtól, kapok valami kijelentést, de új nekem, váratlan, szokatlan dolog. Mi akar ez lenni, Uram? Mint hogy bűnköskor kérdezik erre a szokatlan eseményre, hogy nyelveken szólnak, bátran prédikálnak, kérdezi a tömeg, hogy mi akar ez lenni. Mi is kérdezzük, mi akar ez lenni, Uram? És mit fogunk tenni? Megvizsgáljuk a kijelentést. A Biblia talaján megfelel annak, amit a Bibliában olvasok? Ha igen, Uram, igaz, nagyon szokatlan, nálunk, ami gyülekezetünkben nem szokás, ilyet én még sose hallottam, sose láttam, de a Biblia ír róla, te szóltál hozzám, elfogadom, Uram, változok a te kezeidbe. Tehát a kettő együtt kell, hogy menjen. Nagyon sokszor van az, hogy csak Biblia van, de nincsen kijelentés. Ez egy halott állapot. Van olyan, hogy van kijelentés, de nem a Biblia szerinti kijelentés. Ez is egy halott állapot. Az egyik egy passzív halott állapot, a másik egy aktív halott állapot. De Pál apostol azt mondja, ha mennyből jött angyal, mond nektek más, azon kívül, amit mi hirdettünk nektek, legyen átok. Még egyszer mondom, mondja Pál apostol, ha mennyből jött angyal az, aki nektek más hirdet, ha megjelenik egy angyal, maga Gábriel, és más mond, mint amit Krisztus hirdetett, az az evangélium, amit Pál is hirdetett, legyen átkozott, és zavard el, te Gábriel, menj el innen. Hát ilyen nem lesz persze. De ha bármi kijelentés, szellemi erő nem a Szentírásnak megfelelő módon érkezik hozzánk, elutasítjuk. Tehát úgy gondolom, szellemileg ebben a két irányban kell tájékozódjunk, mert a mennyből származik a Biblia is, és a mennyből jöhetnek még kijelentések, angyalok, megcsendülhet egy ige, kaphatok álmot, adhat Isten elragadtatást, sokféle kijelentéssel találkozhatunk. Aztán miután megértettem az Isten akaratát, megismertem, inkább így mondom, hogy megismertem az Isten akaratát, jön a második lépés, hogy megcselekedjem azt. Megcselekedjem. Ez is két részből áll. Először, testvérek, a lelkemet kell meggyőzni arról, hogy csinálja meg azt, amiről már tudom, hogy az Isten akarata. Most ez olyan furcsán hangzik, de arra gondolunk, hogy Jónás, miután megértett, hogy mi az Isten akarata, elindult a másik irányba, mert nem tetszett neki az, akkor lehet, hogy eszünkbe jut nekünk is olyan, amikor Isten akaratát már tudtuk, hogy mi szellemileg már tájékozottunk a Bibliából és a kijelentésekből, már összeraktuk, hogy mit akar az Isten a mi életünkbe, csak mi ezt nem akartuk. És testvérek, van egy olyan folyamat, amikor meg kell győzzem magamat, amikor kell egy időszak, amíg elfogadom, megharcolom, hogy elfogadom az Isten akaratát. Életem egyik legemlékezetesebb mennyegzői Isten tisztelete Bohus András barátom és a felesége Anikó házasságkötése. Egyrészt azért, mert itt kaptam indítást, hogy én is vegyem el a feleségül a mennyasszonyomat, ez talán a fontosabb. De másrészt azért, mert én még olyan mennyegző nem voltam, ahol ilyen bizonyságtétellel állt volna elő a bőlegék, mikor arra került a sor, mert ő kérte ezt, hadd mondhassam el, hogyan kaptam Anikót feleségemül. Előre lépett, több százat hallgattuk a nagy békési gyülekezetben. Amikor Isten megmutatta nekem, hogy Anikó lesz a feleségem, tiltakoztam ellen. És aztán elmondja azt a folyamatot, hogy hogyan győződött meg arról, hogy Isten akarja, hogy ő ezt elfogadja hitáltal. Hogyan győzte meg a saját lelkét erről, és aztán majd hogyan kezdett el ennek örülni, teljesen ráhangolódni, és már hallani sem akar senki másról, mint Anikó. Befejezte a bizonyságtételt, jó volt hallgatni, rövid is volt, erő is volt benne. Anikó következik, előrébb Anikó. Amikor Isten megmutatta, hogy András lesz a férjem, tiltakoztam ellene. Na mondom, ez is. Akkor ő is elmondta, hogyan szólt az Úr hozzá, hogyan győzte meg, hogyan hangolódott rá. Van olyan testvérek, hogy szól az Úr, és nekem nem tetszik. Tehát önállóak vagyunk, és sajnos Istentől mi el is szakadtunk. Ádám először még nem, majd csak később szakadt el, de mi így indítottunk, hogy Istentől távol voltunk. Nekünk nehéz ráhangolódni az Isten akaratára. Nekünk nehéz az, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Meg bennem is. Nekünk ez nehéz. És ezért van az testvérek, hogy ilyet olvasunk a Bibliában több helyen is, hogy az emberek, a Zsoltár íróknál több helyen előfordul, Dávidnál is, győzködi a saját lelkét. Áldjad én lelkem az Urat! Mert a lelkem most lusta Istent áldani. De Isten akarja most, hogy áldjuk. És a szellemem ezt már felfogta és megértette, és táplálja be a lélekbe. Hé, te lélek! Ébredjél, áldjad az Urat, itt az idő! Jaj! És itt már rólunk van szó. Jaj! Most áldjam! Amikor elvesztettem a munkahelyemet? Amikor beteg vagyok? Amikor már öreg vagyok? Amikor megsértette? Amikor úgy látom, Uram, hogy te nem segítesz rajtam, hát most áldjam, és a szellemem pedig mondja, de Isten szeret téged, és hidd el, hogy jó, és bízzál benne, és áldjad én lelkem az Urat. Gyerünk te lélek, talpra az Isten előtt, és magasztald őt, hajolj meg előtte. Hát és a lélek vagy kénytelen, kelletlen, vagy végül mégiscsak buzgón, vagy olyan is van, hogy elmenekülve, mint Jónás, más utakra tévedezik, és nem hangolódik rá. De a szellem kell, hogy inspirálja a lelket. Vedd át ezt a mennyei üzenetet. Akard, amit Isten akar. Érezd, amit Isten érez. Tudd, amit Isten gondol. Úgy meglepett. A nyáron hallottam, a múlt nyáron egy olyan bizonyságtételt, hogy mindig azt mondják, a hívőknek nem szabad haragudni. Azt mondja, dehogy nem haragszok. Ha az én Uram Jézus haragudott, én is haragszok. És ha Isten haragszik, én is akarok haragudni. Egyből megértettem. Én is mindig azt mondtam, a hívő legyen nyugodt. De nem jó ez, nem nyugodtnak kell lennünk, hanem olyannak kell lennünk, mint Isten. Ha Isten nyugodt, akkor ne pattogjak. Ha Isten haragszik, haragudjak. Ha Isten izgatott, legyen izgatott én is, az érzelmeim is. Hadd legyenek ráhangolva arra, amit az Atya a mennyben akar. Hadd legyen meg a földön is az ő akarat. Hadd valósítsam meg, mint Isten segítő és munkatársa itt a földön. De ugyanígy a gondolkodásomnak át kell venni az Isten gondolatait, és ugyanúgy az akaratomnak is, amit Isten akar, abba kell beállnia, vasakarattal. Tehát, hogy megcselekedjem, megvalósítsam, amit a szellemem már felfogott, először is a lelkemnek rá kell hangolódni. Aztán meg kell csinálnom, fizikailag, szó szerint meg kell csinálnom. Van olyan, amikor a lélek már átvette. Már akarom. Most már látom, hogy Anikó lesz a feleségem. Eddig nem akartam, hogy ő legyen, csak tudtam, hogy az Úr akarja, de én azt mondtam, Uram, te ezt nem jól akarod. De most már én is akarom, tényleg. Aranyos, szép, hívő, kedves lány. Most már szerelem is elöntött. Akarom. De van olyan, hogy a test az rest. Jézus mondja ezt, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Már betölt az öröm, igen, tudom, mit akar az Úr. Igen, egyetértek vele, megharcoltam ezt. Na, hát akkor csináld meg! Hát, de akkor le kell mondanom a pénzemről, le kell mondanom az időmről, egy csomó energiámba fog kerülni, így lesz, úgy lesz, jönnek a gondolatok. Ha már a lelked rá hangolódott, akkor a tested ne tudja megcsinálni, ne tudja véghez vinni azt, amit Isten akar. Tehát erőt kell Istenhez kérjünk, Istentől kérjünk, hogy megvalósíthassuk az ő akaratát. Vesztek erőt, miután rátok száll a Szent Szellem. De nem azt mondja az Úr Jézus, és akkor nagyon erősek lesztek. Mi ezt szeretnénk. Ránk száll a Szent Szellem, nagyon erősek leszünk. Nem ezt mondja az Úr Jézus. Vesztek erőt, és lesztek nekem tanúim. Ti csinálni fogjátok, amit az Atya mennyben kigondolt és akar, megvalósítjátok a Földön, és elmentek majd Pamfiliába, meg Szamotrékába, meg Kréta szigetére, meg Korintusba, meg Efezusba, meg Pergamonba, meg Tiatírába, és az életetek árán is tanúskodtok. Beszéltek és cselekszetek azért Atyámnak nevében, mert erősek lesztek. Nem azért, hogy erősek legyetek önmagadokba, mint a testépítők, akik erősek, de nem szoktak kapálni, vagy gépeket betolni, ezt az egyszerű emberek szokták, hanem jó, kikerik magukat, és reflektorfénybe a saját izmaikat felfújva mutogatják, és ezért fizetnek némely számomra nem éppen kedves emberek, akik ebben kedvüket lelik. Tehát nem mintha nem szoktam oda mozogni, vagy éppen fekvőtámaszt csinálni, de nem, azért, nem az a lényeg, hogy erős legyek önmagamban, vagy hogy nagy izmom legyen, hanem hogy ezzel dolgozzak az Isten dicsőségére. És amikor megvalósul az Isten akarata, akkor még egy nagyon fontos dolog van, testvérek, vállalni. Tehát először Isten akaratát megismerni, aztán megcselekedni, és harmadjára vállalni. Gedeon történetéről olvasott egy részt Józsi. Az imaóra során, és Gedeon életében van egy olyan rész is, amikor Isten megmondja neki, hogy cselekedjen. Apádnak a bálványszobrát döntsd le, a körülötte levő ligetet vág ki, ripityóra szedszék azt az egészet, meg gyűlölöm. És akkor megérti az Úr szavát Gedeon, egyet is ért már vele, kezd rá hangolódni, de nem meri vállalni. És le van írva a Bibliában, hogy félt az apjától, meg félt az emberektől a városban. És ezért éppen megcsinálta, de éjszaka. Reggel felébred a város lakossága, mennek a piacra, elmennek ott Gedeonék háza mellett, és látják, hogy az a szép kis berek, meg a szép kis szobor le van döntve, minden fel van forgatva. Ki csinálta ezt? Felháborító, a városképet rongálja, hitünket meggyalázza. Ki volt ez? Csend. Bemegyek a gyerekeimhez, a szobába, ott van mindegyik, játszanak. Gyerekek, kifirkálta össze a nagyszobában a falat. Kirajzolt oda egy házat. Csend van. Senki nem vállalja. És akkor elkezdjük. Te voltál, Mónika? Nem. Lanika? Nem. Nem, nem, nem. 10 gyerekből 8 beszél, 8 nem. Nem. Egyik sem volt. Na, hát anyátok nem volt, apátok sem volt. Akkor ki volt? Van itt még valaki ebben a házban? Ki kell nyomozni? Nem meri vállalni, mert tudja a következményét. Így maradt csendben Gedeon. Ki tette ezt? Megy a susogás, szóbeszéd. Hallottam valakit, láttam, Gedeon volt. Kiderül, hogy Gedeon volt. Akkor se Gedeont halljuk fellépni, az édesapját halljuk beszélni, hogy ő áll előtt. De hasonló a helyzet Saullal. Isten megkeresi ezt a És utolsó ember, mint Gedeon is, egy nem jegyzett, hétköznapi szürke ember volt, Saul is ilyen volt, az ószövetségi Saul, és egyszer csak oda megy hozzá Sámuel próféta, hall az Úr szavát. Előveszi az olajt, hogy a felkeni királyát. Elmenne királyt választani, a sors ráesik Saulra, hol van Saul? A podgyász között, az úti podgyász között elbújtott, kecmergett, lehet rágta a körmét, jaj, én leszek a király. Vagy Gedeon, jaj, kiderül, hogy én csináltam a nagy baj, mi lesz? Nem merték vállalni. Az Úr Jézust, amikor eltemették, a sötétségből előbátorkodtak a titkos tanítványok. Arimátiai József Nikodémus, titkos tanítvány. Ott ültek a nagy tanácsban, akik halálra ítélték Jézust, és nem merték azt mondani, hogy felálltak volna, és azt mondták volna, én ennek az embernek a halálát nem javallom, hanem azt javallom, hogy ti is úgy éljetek, mint ő. Ott nem szavaztak igennel az ő megölésére, csak ott megsunnyadtak valahol a háttérben. Nem merték vállalni Krisztust. Mikor meghalt, már vállalták. Aki Krisztushoz kötődik, az vagy vállalja előbb-utóbb, vagy elszakadt tőle. És nekünk ilyeneknek kell lennünk, akik vállalják. Vállalják a következményeket. Amikor keresem az Isten akaratát, akkor böjtölök. A böjt ideje, keresni Isten akaratát, a szellemvilág felé kinyitom magam, a testi világ felé bezárok mindent. Valaki azt mondta, hogy ha dolgozik is, bírja az éhséget, amikor böjtöl. Valaki azt mondta, hogy ő nem is lehet úgy böjtölni, hogy dolgozik. Én sem tudok úgy böjtölni, hogy dolgozom. Nem enni tudok, de Istenre figyelni nem, a munkahelyet. Nehéz időszakot keresni, amikor kikapcsolom családot, megélhetés, pénzt, ételt, böjtölök és Istenre vagyok hangolódva. Az a böjt. Amikor meg kell cselekedni az Isten akaratát. Megismerted, a böjtben szólt hozzád Isten, most csináld meg, akkor meg enni kell, akkor meg erősödni kell. Akkor megyek és csinálom, kivágom azt a Baál oltárt, édesanyám ma estére rántottát csinálják. Mert nagy munka előtt állok. Akkor meg enni kell, fel kell készülni, és erő kell hozzá, nem lehet elgyengülve, nem lehet semmi munkát végezni. Kell egy fizikai és egy lelki erő, amikor megbátorodok az Isten kegyelmében és cselekszem. És amikor pedig vállalom, ez a harmadik lépés, böjtben megismerem, erőben megcselekszem, és bátran vállalom a következményeket. Ki volt az, aki ezt merte? Én voltam. Hogy merészeled? Isten nevében. Az Úr nem szégyel, nem szégyellem magam. Bátran, testvére. Én voltam az Isten gyermekeként cselekedtem ezt. Két dolgot kell ilyenkor vállalni, egyik se könnyű. Az egyik a megvetés, a gyalázat, az üldözés. Talán most nem dobnak minket börtönbe, de gyaláznak minket. Minden gonosz hazugságot mondanak a hívőkről. Bolondnak tartanak bennünk. Vállaljuk. Bátran vállaljuk. És alázattal, mint Krisztus az ütlegeket. Ha kell, akkor azt is, vagy a meghalást is. Vállalom. A másik pedig az atyának a megbecsülését, testvérek. Milyen jó, hogy pár héttel ezelőtt Almás Ferenc barátom beszélt arról, hogy ha Isten állt, akkor mi nem fogadjuk azt el? Mit áthozzuk mi akár önmagunkat is? Hát valami hasonlót szeretnék elmondani. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Ha az atya megbecsül engem, vállalom. Lehet, hogy Saul félt, lehet, hogy alázatos volt. Ó, nem leszek én király, kicsi vagyok én ahhoz. Ha Isten téged felkent, akkor állj oda, alázattal, de vállalva az atya megbecsülését. Testvérek, engem kent fel, Sámuel királyjá. Nem vagyok rá méltó, nem tudom miért választott engem, de én vagyok az, akit kiválasztott. Na Dávidnál nem volt ilyen probléma. Ő kiáll. Ki ez a körülmetéletlen filiszteus? És vállalta, amivel Isten megbízta. Amikor királlyá koronázták, nem bújt el Dávid. Hanem alázattal, de vállalta. Mi is vállaljuk a mi munkánk, Isten akarata megcselekvésének a következményét. Ha Istentől való jutalom, ha pedig az ördögnek a haragja az akkor is. Vége felé közeledve még két üzenetet szeretnék átadni. Az egyikre nagy hangsúlyt helyeznék, az elsőre. Testvér, Isten akar valamit a mennyben, mert ott van, az Isten akar valamit rád nézve. Van Istennek egy akarata. Amit ő kigondolt ott a mennyben, és ami a te életedben kell, hogy megvalósuljon. A személyes életedben. Van Istennek egy gondolata a mennyben, ami a te családi életedben kell megvalósuljon. Az egész családodra nézve van Istennek egy terve és gondolata, és ebben szereped van neked is. Van Istennek egy gondolata a mennyben, a te gyülekezetedre nézve. Valamit akar Isten a gyülekezetedre. Az egész szervünk egységgel, és benne neked szereped van valami. Ez már a mennyben megvan, ez az akarat. Van Istennek akarata a te népeddel, a magyar néppel kapcsolatban is. Most ilyen dolgokról megy ugye ma a szavazás. És ebben neked is van egy szereped. És a mennyben van egy akarat Isten szívében ezzel kapcsolatban. És az ő népével, az egész eklézsiával kapcsolatban van Istennek egy akarata, és ebben van egy rád vonatkozó rész. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Menjen végbe rajtad ez a folyamat. Hogy félretéve a földi dolgokat, erősen kell erre a mennyei akaratra koncentrálni, és keresd a Bibliából, a kijelentésekből, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk. Aztán rá kell hangold a lelkedet, ha kell, megparancsolva a lelkednek, hogy ezt most vállald én lelkem, akart, érezd, és tudd, ami Isten akarata a mennyben. És aztán meg kell ezt cselekedd. Isten szellemének az erejével, fizikailag, hogy legyen megvalósítva a személyes életedben, a családodban, a gyülekezetedben, a nemzetedben, az Isten népe között, valósuljon meg, legyen meg az Isten akarata. És aztán vállalnod kell ennek a következményeit. Az Atya előtt, családod előtt, édesanyád, gyermekeid előtt, a gyülekezeted előtt, ha megdicsérnek, ha kirúgnak érte, akkor is, magyar nemzeted előtt, ország, világ előtt, démonok előtt, angyalok előtt, én tettem, és az Úr nevében tettem. Van egy olyan akarata még Istennek, aminek még nem jött el az ideje, vagy eddig nem tudta átadni neked, mert nem hallgattál rá, vagy engedetlen voltál. Ha eljött az ideje, akkor cselekedj meg. Hogyha pedig engedetlen voltál, ne légy ösztöndé. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És utolsó gondolatként hadd mondjam el, hogy egyszer lesz majd egy ilyen föld, ahol ez 100%-ban meg fog valósulni. Amint a mennyben, úgy a földön is. Az, hogy a hívők a mennybe mennek és a mennybe lesznek örökké, felejtsük el. Ez nem így van a Bibliában. A mennyben gyülekeznek a meghalt, fizikailag meghalt, de Istennél élő lelkek, ez biztos. De azt olvassuk, testvérek, hogy lesz majd egy olyan föld, nem ez a föld, És nem ez az ég, egy új föld és egy új ég, amelyre leszáll a menny, egyesül az ég a földdel. Isten itt lakik majd. Nem meglátogatja majd az új földet, meg a Jeruzsálemet, hanem ott lakik. Ez lesz Isten lakóhelye, és ez az új föld lesz az emberek lakóhelye is. Az újjászülött, szellemileg, testileg, újjászületett embereknek a lakóhelye. Nem a mennybe leszünk örökké, az új földön leszünk örökké. A Biblia sehol nem mond olyat, hogy mindig a mennybe leszünk. Az új földön leszünk örökké. Azért mennyek országa, mert a menny alászáll majd a földre. Hát így értsük ezt. Most még nincs meg ez az egyesülés, ez a föld előbb az 1000 éves békekorszak után elég, aztán lesz új jég, új föld, majd az új jég és új föld egyesülni fog a mennyel. És tudjátok, mi lesz ott? Az Isten akarata lesz meg. Amint a mennyben, úgy a földön is. Egyszerre lesz meg. Elválaszthatatlanul lesz meg. Most még a mi dolgunk, a te dolgod meg az enyém, hogy a mennyei akaratot összekössük itt a földön, és megvalósítsuk. Mi közvetítjük Isten akaratát itt a földön. Akkor is lesz egy ilyen szerepünk, de akkor sokkal könnyebben, sokkal összehangoltabban fog ez munkálkodni. Hát várjuk ezt a csodálatos országát Istennek, és amíg itt vagyunk ezen a földön, addig meg munkáljuk ennek az országnak a megérkezését, mert Isten ezt akarja. Ezt az új földet akarja. És azt az új embert akarja. És nekem azt kell tegyem, azt kell szolgáljam, hogy legyen meg a te akaratod. Amint a földön,